Tímea, hogy hever a porban a mennyasszonyi köntös? A mennyegző helyett következett a halotti tor, s a mennyasszonyi hímzett öltöny helyett jött a gyászruha. Az a fekete szín, amiben a szegény és a gazdag egyenlővé lesz. Atali és Tímea egyforma ruhát kapnak, feketét. S ha még a fekete ruha viseléséből állna a gyász, de Atanáz rögtöni halálával a balsors egész vészmadár serege lepte meg a házat, mint ahogy a nagy téli zivatar előestéjén végigülnek a háztetőn a fekete varjak. A legelső hulló károgás az volt, hogy a vőlegény visszaküldte a jegygyűrűjét. Még csak a temetési szertartáson sem jelent meg, hogy az ájuldozó menyasszonynak karját nyújtotta volna, mikor az a koporsót a temetőig kíséri, mert ebben a kisvárosban megkívánják a gyászolóktól, hogy akár úr, akár szegény, alázatos, fedetlen fővel kísérje gyalog a temetőig a maga halottját. Akadtak is, akik ezért Kacsuka urat nagyon megrótták, és nem tartották golyómentes mentségnek azt a praktikus indokolást, miszerint Brazovics úr nem tartván meg a maga feltételét, a 100 000 forintnyi hozomány előre átadását, a vőlegény is jogosan föloldva érezheti magát kötelezettségei alul. Az emberek elég szűklelkűek ilyen visszalépésre nem fogadni el semmi nemű mentséget. A hullók pedig egyre jöttek a Brazovics ház tetejére. Hitelezők követelték vissza kölcsöneiket, s akkor az egész kártyavár összeomlott. A legelső hitelező szavára, aki a per útjára vetemedett, semmivé volt téve az egész Brazovics ház. A hógörgeteg megindult, és meg nem állt a lejtő aljáig. Kiderült, hogy igaz volt, amit a menekülő vőlegény sejtett. Brazovics úr üzlete úgy össze volt bonyolítva, hasznosnak látszó, skártvető vállalatokkal, hibás számításokkal, titkolt tartozásokkal és képzelt nyereségekkel, hogy a rendbeszedés alkalmával nem csak elégtelen volt az összes vagyona az igények kielégítésére, de kiderült, hogy még olyan összegeket is elköltött, amik hitbuzgalmára, becsületére voltak bízva. Árvák vagyonát, eklézsia alapítvány tőkéit, kórházak pénzét, biztosai kaució összegét, községi hitbizományokat. Még a ház tetején is túlcsapott az ár, és ez az ár tele volt sárral, iszappal, gyalázattal. Tímea is elveszté minden vagyonát, az árva bizománya nem volt betáblázva semmi fekvő birtokba. Akkor aztán jöttek minden nap a prókátorok, a szenátorok, a foglalóbírák, lepecsételtek minden szekrényt, bútort a háznál, és nem kérdezősködtek a finnyás úrhölgyektől, mikor szabad látogatást tenni, hanem berontottak a napnak minden órájában, keresztül kasulgázoltak a szobában, és szitták, átkozták az elhunytat a gyászoló hölgyek hallatára, nem kérdezve, hogy szabad-e itt fennhangon beszélni. És sorba vették, amit a háznál találtak, becsülgették, mit ér ez meg, amaz, a képek rámástól vagy ráma nélkül, s a menyasszony ruha a menyasszony nélkül. És aztán kitűzték a határidőt, még a kapura is kiragaszták, amikor hatóságilag el fognak árverezni mindent. Bizony mindent, még azt a szép hímzett menyasszonyi ruhát is. És aztán a házat magát, s amikor az el lesz adva, akkor az eddigi lakók mehetnek, amerre látnak, és a szép Atali nézhet fel az égre, és kérdezheti, hogy hová fogja ő ezentúl a fejét lehajtani. De hová is hajtsa le a fejét Atali? Egy bukott csalónak az árva leánya, akinek mindenét elvették, még a jó hírnevét is, s akinek nem maradt egy jó akarója a világon, még saját maga sem. Mindabból, ami kincse volt, csak két becses értéke maradt meg, miket elrejtett a lefoglalás elől. Egy kalcedon szelence és a visszaküldött jegygyűrű. Azt a kalcedon szelencét eldugta öltönye zsebébe, s aztán éjszaka, mikor egyedül maradt, elővette azt, és nézegette a benne levő kincseket. Azok a kincsek mindenféle mérgek voltak. Az egész gyűjteményt egyszer olaszországi útjában szerezte Atali bizarr szeszélyből. E kincs birtokában dacos lett. Azt képzelte magában, hogy a legkisebb megkeserítésre képes volna magát megölni. Ez a képzelet zsarnokká tette szülői és szeretője irányában. Ha mindent kedvére nem tesznek, itt a méregszelence, csak válogatni kell belőle, melyikől hamarabb. Őt halba fogják találni. Most azután itt volt a nagy kísértet. Előtte állt a kétségbejtő élet egész vigasztalan sivatagával. Az apa koldussá tette gyermekét, s a szerető elhagyá menyasszonyát. Atali ágyából fölkelve nézegeti a fölnyitott szelencét, s válogatott a különféle mérgekben, és akkor tudta meg magáról, hogy fél meghalni. Nincs még szívében az az erő, ami a sírba elvezet. Elnézi magát merengve a tükörben. Milyen szép! Nincsen bátorsága annyi szépséget elpusztítani. Becsukja a szelencét, s eldugja újra. Nem képes ő azon mérgek közül egyet is bevenni. Előveszi a másik drágaságot, a jeggyűrűt. És abban is méreg van. Még pusztítóbb méreg. Ez lelkét öli meg, és azt a mérget az ittasságig meri felszívni. Ő szerette azt az embert, akinek ezt a gyűrűt adta. Nem csak szerette, szerelmes volt bele. A méregszelence rossz tanácsokat ad, a gyűrű még rosszabbakat. Atali elkezdi öltönyeit fölszedni. Senki sincs már, aki segítsen öltözködésében, minden cseléd ott hagyta már a házat. Zófia asszony és Tímea a cselédszobában alusznak. A dísztermek ajtaján a bíróság pecsétje van. Az alvókat nem költi fel Atali, hanem felöltözik egyedül. Mennyire haladhatott az éj, nem tudja. A pompás állóórákat senki sem húzza már fel, amióta tudva van, hogy azokat is árverezni fogják. Ki reggelt, ki délutánt mutat. Mindegy, akárhány az óra. Atali megkeresi a kapukulcsot, s kilopózik egyedül a házból, nyitva hágy maga után minden ajtót. Kit lopnak meg? És azután nekiindul egyedül a sötét utcának. Pedig a Komáromi utca akkori időben becsületesen sötét utca. A Szent Háromság szobra előtt pislog egy lámpa, a másik meg a városháza kapujában, harmadik a fő őrhelyen. Több nincs. Atali az Anglia felé siet, az pedig rossz hírben álló hely. Egy sötét liget a város és a vár között, hol éjente hajléktalan némberek festett arccal, kuszált hajjal bujdokolnak, ha a kis piaci lebujokból kiverték őket. Atali bizonyosan fog ilyen némberekkel találkozni, ha az Anglia mellett elhalad. Nem irtózik ő most azoktól. Az a méreg, amit abból az aranykarikából átszít, félelmetlenné tette a találkozást e tisztátalan alakokkal. A sártól csak addig fél az ember, amíg egyszer bele nem lépett. Az Anglia szögleténél katona őr áll. Annak a figyelmét ki kell kerülni, hogy rá ne kiáltson a közeledőre. Ki vagy? A szögletháznak oszlopos folyosója van a piac felől. Az ott nappal a kenyéráruló kofák helye. E folyosó oltalmában halad végig Atali. Siettében megbotlott valamiben. Egy rongyos némber feküdt keresztben a folyosón. Részeg volt. A megrúgott fél állat csúnya káromkodással fogadta Atalit. Ő pedig keresztül lépett rajta, s nem törődött vele. Könnyebben érezte magát, mikor a szögleten bekanyarodott az Angliába, s eltűnt előle a fő őrhely lámpája is, s a fák sötétjében találta magát. Az orgonabokrok közül egy ablak világa csillámlott elő. Atalit e csillám vezette. Az volt a kapitány lakása. Atali megragadta az oroszlánfejű kopogtatót a kétfejű sasos kapu kisajtaján. Reszketett a keze, mielőtt halk kocintást tett volna vele. Megtette. A zörgetésre előjött a tiszt szolgája, s kinyitá az ajtót. Itthon a kapitány? Kérdi Atali. A fickó vigyorogva inte, hogy odabenn van. Sokszor látta ő Atalit. Sok szép huszas érte a tenyerét e szép kezekből, mikor ura nevében virágcsokrot, korai gyümölcsöt vitt ajándékba a szép kisasszonynak. A kapitány fenn volt még, és dolgozott. Szerény bútorzatú szobája volt, semmi fényűzés benne. A falakon térképek, asztalain könyvek és mérnöki eszközök. Rideg katonás egyszerűség lepi meg a belépőt, s azon felül az a pipafüst illat, ami bevette már magát bútorba, könyvekbe, még a padlóba is, s akkor is kesereg, mikor már nem pipáznak. Atali sohasem látta még a kapitány szobáját. Az a szállás, amelybe a mennyegző napján kellett volna őt vőlegényének vinnie, az bizony másképpen volt berendezve, de azt még aznap lefoglalták a benne levő bútorral együtt a hitelezők. Ide csak néha az ablakon át tekintett be Atali, mikor délutánonként a plac muzik alatt anyja kíséretében ezen végig sétált. Kacsuka úr nagyon meg volt lepve. Nem várt női látogatást, ibolyaszín egyenruháján fölül három gomba katonai szabályok ellenére ki volt gombolva, sőt még lószőr kravátliát is levetette, úgy dolgozott. Atali megállt az ajtóban, és lecsüggeszté karjait és aláhajtá fejét. A kapitány oda sietett hozzá. – Az Istenért, kisasszony! Mit tesz ön? Hogy jön ide? Atali nem tudott szólni, hanem odaborult a keblére, és zokogott keservesen. A kapitány pedig nem ölelte őt meg. – Üljön le, kisasszony! – szólt. Atalit az egyszerű bőrpamlakhoz vezetve, s azután legelső gondja volt a kapitánynak a levetett lószőr kravátlit felkötni nyakára, s a nyitva maradt egyenruhát állít begombolni. Azután egy széket vont a pamlag elé, arra ült le Atalival szemközt. Mit tesz ön, kisasszony? Atali letörlé könnyeit, s ragyogó szemeivel hosszasan nézett a kapitány szemeibe, mintha előbb azt kísérelné meg, hogy szemeivel mondja el neki, miért jött ide. Vajon nem érti-e meg? Nem, az nem értette meg. S mikor aztán meg kellett szólalnia, olyan reszketés fogta elő, hogy alig lehetett megkülönböztetni hangján, mi a nyögés, mi a szó. Uram, míg boldog voltam, ön nagyon jó volt hozzám. Maradt még önnél-e jóságból valami? Igen, kisasszony, szólt Kacsuka hideg udvariassággal. Én önnek örökké tisztelője, barátja maradok. A szerencsétlenség, mely önt érte, engem is ért, mert együtt vesztettünk el mindent. Én is kétségbe vagyok esve, amiatt, mert nem találok egy mentő gondolatot, mely porrá lett reményeim újra megvalósultához elvezessen. Életpályám, melyen előmenetelemet várom, olyan szigorú föltételeket ír elém, amiket teljesíteni nem tudok. Nálunk szegény embereknek nősülni nem szabad. Tudom, szólt Atali, nem is arra akartam önt emlékeztetni. Mi most nagyon szegények vagyunk, de sorsunk fordulhat még jobbra. Atyámnak van egy gazdag nagybátyja Belgrádban, akit örökölni fogunk, s akkor ismét gazdagok leszünk. Én várni fogok önre addig, várjon ön is én rám. Vegye vissza a jegygyűrűjét, vigyen el az anyjához, hagyjon nála, mint jegyesét. Én várni fogok önre, amíg ön értem jöhet, s addig engedelmes leánya leszek az ön anyjának. Kacsuka úr akkor átfohászkodott, majd elfújta a gyertyát, s az asztalra letett cirkalmat vette kezébe. Ja, kisasszony! Az lehetetlen. Ön az én anyámat nem ismeri. Az egy nagyra vágyó nő, összeférhetetlen természet, maga is szűk nyugdíjából él, és nem szeret senkit. Ön nem is sejti, mennyi viszálykodásom volt nekem az anyámmal szívviszonyom miatt. Ő egy született baronesz, s ez összeköttetésben nem egyezett soha. Esküvőnk napjára sem jött el. Ő hozzá én kegyedet nem vihetem. Én kegyed miatt dacoltam az anyámmal. Atali keble lázasan liegett, arca ki volt gyulladva, most mindkét kezével megragadá hűtlen vőlegénye bal kezét, melyről a jegygyűrű hiányzott, s ez súgá neki, nehogy a falak meghallják, s a könyvek tovább susogják. Ha ön dacolt én miattam az anyjával, dacolok én ön miatt, az egész világgal. Kacsuka úr nem nézett a szép hölgy mindent mondó szemeibe, hanem a kezébe vett cirkalommal csinált mértani ábrákat az asztalon, mintha a színuszok és koszínuszok feladványaiból akarná megtudni, mi különbség van az őrültség és a szerelem között. A leány tovább suttogott. Én már olyan mélyen vagyok megalázva, hogy semmi gyalázat nem süllyezthet alább. Nincs semmi vesztenivalóm többi a világon, egyedül ön. Már megöltem volna magamat, ha ön nem volna. Nem vagyok a magamé, az öné vagyok. Parancsoljon velem, hogy mi legyek önre nézve. Elvesztettem az eszemet, és nem bánom. Öljön meg, ha akar, és én nem fogok sziszenni. Kacsuka úr e szenvedélyes szavak alatt kicirkalmozta, hogy mit feleljen. Atali kisasszony, én egy őszinte szót fogok kegyednek mondani. Ön tudja, hogy én becsületes ember vagyok. Ezt nem kérdezte tőle Atali. Becsületes, lovagias ember egy hölgy bal sorsát nem használhatja fel alacsony szenvedélye kielégítésére. Én kész vagyok kegyednek egy jó tanácsot adni, mint jó barátja, mint véghetetlen tisztelője. Kegyed azt mondá, hogy van Belgrádban egy nagybátyja. Menjen le ahhoz. A vér szerinti rokona kell, hogy szívesen fogadja. Én lovagi szavamat adom, hogy nősülni nem fogok. S ha ismét találkozni fogok kegyeddel, mindig azt az érzelmet fogom kegyed irán táplálni keblemben, amit most és évek óta. Kacsuka úr nem hazudott, amikor ezt a fogadást tette, hanem abból, amit az arca mutatott e percben, Atali azt olvasá ki, amit nem mondott el. Azt, hogy most és évek óta nem szereti őt a kapitány, hanem valaki mást szeret, s ha az a más is szegény, koldussá tett leány, akkor a kapitánynak elég oka van lovagi szavát adni, hogy nem nősül meg. Ezt olvasá ki Atali egykori vőlegénye hideg tekintetéből. És akkor valami villant át agyán. A szemei is villámlottak hozzá. Azt kérdezi a férfitól. El fog ön holnap jönni hozzám, hogy elkísérjen Belgrádig nagybátyámhoz? Kacsuka úr sietett válaszolni. Elmegyek. De most távozzék ön haza. Kísérte önt idáig valaki? Egyedül jöttem. Minő merészség. Ki fogja visszakísérni? Ön nem teheti azt, szólt Atali keserűen. Ha valaki meglátna bennünket ez órában együtt, minő gyalázat volna az, önre nézve. Nem félek, hiszen nincs már semmim, amit elvegyenek tőlem. Inason fogja követni, ne tegye. Az őrjárat elfoghatná szegényt. Közkatona nem járhat a takarodó után az utcán. Majd hazatalálok egyedül. Tehát holnap? Reggel 8 órakor ott leszek. Atali magára burkolta fekete köpenyét, s elsietett, mielőtt Kacsuka úr kinyithatta volna előtte az ajtót. Úgy tetszett neki, mintha a kapitány azután, hogy ő az ajtón kilépett, kardját felkötni sietett volna. Talán messziről akarja kísérni? Az Anglia szögletén megállt. Nem jött utána senki. Sietett a sötétben hazafelé. És siettében egy tervet főzött agyában. Csak egyszer egy kocsin üljön vele a kapitány, csak egyszer Belgrádig elmenjen vele, akkor aztán látni fogja, hogy semmi hatalom meg nem szabadítja őt többé. Az oszlopos ház hosszú folyosóján végighaladva ismét megbotlott abban a némberben, aki ott feküdt a kövön. Most már fel sem ébredt az rá, nem is káromkodott. Milyen jó álma van a nyomorultnak. Hanem amint házuk ajtajához ért Atali, ott az a gondolat zsibbasztá meg egyszerre lángoló lelkét, hogy hátha a kapitány csak azért sietett megígérni a Belgrádba kísérést, hogy meneküljön jelenlététől. Hátha el sem fog jönni holnap, se 8 órakor, se később. E gondolat denevérei röpködtek feje körül, amint a sötét lépcsőn felbotorkázott, amint a sötét tornácon végig tapogatózott. Hátha nem jön el. Kínzó féltés izgatta idegeit. Az előszobába érve keresi a sötétben az asztalon hagyott gyertyát és gyújtószert. Ahelyett egy kés akadt a kezébe. Egy csontnyelű, éles konyhakés. Az is jó világosság a sötétben. A kést szorította marokra, s úgy ment végig a sötét szobákban. Fogai összeverődtek. Az járt a fejében, hogyha ő most azt a kést annak a fehér arcú leánynak, amint az ott alszik mellette a másik ágyban, a szívébe verné, akkor aztán otthon volnának mind a ketten. Őt is kivégeznék, s megtalálná a kijárást a világból. Ah, csak egy döfés kellene azzal a késsel oda, ahol az a fehér alak azon a fehér bánkoson alszik. Csak hogy az nem alszik ott. Atali akkor tért magához, mikor hálószobájába lépve Tímea ágyához lépett, s eszébe jutott, hogy hisz az kinnalszik most a cselédszobában Zófia asszonnyal együtt. Akkor aztán kiejté a kést kezéből, és utolérte a rettegés. Most kezdé érezni, hogy milyen egyedül van, és milyen sötét van körös körül, és lelkében is olyan sötétség. Leveté magát ruhástól az ágyára, és azt akarta, hogy imádkozzék. De az imádság helyett az az egyiptomi istencsapásokról írt vers jutott eszébe, melyet a gyermek